champagne. Entendez l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes. Redis ce chant mélodieux.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Mindjárt kezdődik az ajtó nyitottan a művészetre. Lámpákat lekapcsolni, fotelekben hátradőlni, mert mindjárt kezdődik a következő adás.
Gyere be! Nyitva!
Kopogtató.
Az ajtó nyitottan a művészetre. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Madrász Mát, és ma nem egyedül köszöntöm Önöket a stúdióban, hanem vendégemmel Cető Zsanettel, aki nem sokára itt lesz velünk telefonban, és műsorvezető társammal Bencével. Szia!
Sziasztok! Szia!
A Cető testvérekkel készítünk interjút, az első részben már vendégünk volt Cető Ádám, és most Cető Zsanett érkezik. Mik az emlékeid velük kapcsolatban?
Elképesztő. Gyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem a tévében nézni, akár a rajzfilmeket, akár az animéket, vagy filmeket, vagy sorozatokat, és tulajdonképpen mind a három Cető testvérnek annyira jellegzetes a hangja, hogy egyből megfogott és megragadott. Ráadásul miután realizáltam azt, hogy ők testvérek, igazából elkezdtem törni a fejemet azon, hogy azért ez mekkora nagy dolog már, hogy három testvér ugyanazt csinálja, és töretlen sikerrel mind a hármójuk.
Igen, és ők egész kicsikoruk óta szinkronizálnak. Ha jól emlékszem, Ádám 3 éves kora óta.
Igen, úgy tudom én is, bár én még nem volt szerencsém beszélni velük, viszont ahogy utána néztem az életútjuknak, én is azt láttam, hogy egészen kiskoruktól kezdve végigkíséri az életüket a szinkron színészet, és én ezt baromi nagyra tartom, és azért tartom különösen nagyra, mert ugye a színház világa az mindig is egy picit különleges volt. A szinkron színészet nekem egy kicsit olyan, mint egy távoli galaxisa lenne az egésznek, hiszen ugye itt nem egy arcot és egy hangot látok a színpadon, hanem látok egy arcot, viszont más hanggal, mint ami az eredeti. Nagyon-nagyon sokszor éreztem azt, hogy egy-egy filmnek a minőségét, egy-egy színésznek a játékát, a teljes egészét annak, amire azt mondjuk, hogy fergeteges, az a szinkron hang adja hozzá. Ez szerintem önállóan is egy művészet.
Így van, és te látod őket színházba egyébként?
Voltak itt igen, a Cető testvéreket nem, de volt olyan szinkron színész, akit volt szerencsém színházba is látni, például Lippai Lacit, Isten nyugasztalja szegényt, illetve nekem nagy személyes kedvencem például Kökényesi Ági, és nagyon remélem, hogy Kökényesi Ágival is tudunk egyszer majd egy interjút csinálni, elképesztő. Tehát
Jennifer... neki is jellegzetes hangja van, és teljesen egyedi.
Abszolút, abszolút, és én azt gondolom, hogy a filmekben, a magyar szinkronos filmekben Jennifer Anistonnak a színészi játékát kilométerekkel emeli Kökényesi Áginak a hangja.
Így van. Most pedig érkezik az a dal, amely egy újabb fejezetet nyitott az ő életében, csak úgy, mint az ajtó, amely kitárja a művészetek egy végeláthatatlan világának hatalmas kapuját. A telefonban pedig már itt is van Cető Zsanett, szinkron színész. Szia!
Sziasztok!
Az lenne az első kérdésünk, hogy te 4 éves korod óta szinkronizálsz, ha jól tudom. Emlékszel arra az első próba felvételre és az érzésre, amit akkor átéltél, meg egyáltalán hogyan kerültél bele a szinkronba?
Ez igazából úgy volt, hogy a testvérem által kezdtem ezt el csinálni, egy időben kezdtük el. Ő egy nagyon Rolandról van szó, ő egy nagyon félénk gyerek volt, és... viszont nagyon szeretett verseket, meg mondókákat tanulni az oviban, és anyuék voltak, azt hiszem az Erkel Színházban, nem tudom pontosan, hogy hol, és ott láttak egy felhívást, hogy ilyen önbizalomhiányos gyerekeknek, ilyen kommunikációfejlesztő céllal van színjátszó csoport, és úgy gondolták, hogy akkor jó lenne, hogyha a tesóm oda csatlakozna, és csatlakozott is, én is csatlakoztam, és akkoriban még az volt a szokás, hogy a rendezők, ők kijártak a gyerekeknek, hát nem vizsga előadás, de ilyen évzáró előadásokra, és onnan őt elhívták egyszer egy castingra, egy csokoládé reklám castingjára, ami ilyen élőszereplős, tehát akkor még nem szinkronról volt szó. És hát nyilván, mivel én is ott voltam, mivel anyuékkal nyilván én is léteztem, elvittek magukkal ők is erre a castingra, és nagyobb lányt kerestek, mint én voltam akkor, de hát ott én nagyon elkezdtem sírni, mert nagyon szerettem volna bemenni, és akkor ezt meglátták, és kérdezték nyilván anyuékat, hogy mi a baj, és akkor mondták anyuék, hogy hát, hogy csak szeretnék én is bemenni. És akkor nagyon aranyosak voltak, mert mondták, hogy jó, rendben, persze, menjek be, és akkor megcsináltatták velem is a castingot, ugye arra az idősebb lány szerepre, és annyira tetszettem nekik, hogy engem választottak. És akkor ugye Rolandot is kiválasztották, két különböző termékmárka volt, és azt le kellett szinkronizálni. A probléma az annyi volt, hogy én még nem tudtam teljesen jól beszélni, én nagyon sokáig nem tudtam kimondani az ő betűt, ami egyébként vicces, mert most már 34 éves vagyok, de ha fáradt vagyok, akkor még mindig problémám van azzal, hogy kimondjam, hogy ő. És akkor úgy volt, hogy hát lehet, hogy engem valaki más fog leszinkronizálni, valaki más fog beszélni helyettem, mert hát ez 30 évvel ezelőtt volt, ott még nem rögzítettek hangot, nem volt hasznos hang a felvételekkor, és akkor Roland elkezdett engem ilyen jó testvériesen cukkolni, hogy úgysem én leszek a saját hangom, mert nem tudom kimondani, és kimondtam. És akkor végül is saját magamat tudtam leszinkronizálni, és Roland hát nála nyilván adott volt, hogy ő magát fogja. És ott a hangmérnök, aki akkor vette fel azt a felvételt, ő mondta, hogy jaj, nagyon aranyosak vagyunk, meg aranyos hangunk van, és kérdezte anyuékat, hogy nem lenne kedvünk esetleg szinkronizálással foglalkozni, mert akkor ők szívesen megadnák az elérhetőségünket más stúdióknak, és akkor tulajdonképpen mi ezt így kezdtük el, így kerültünk a szinkronba.
Említetted, hogy fiatal voltál akkor még ennél a felvételkor, és egy interjúban mondtad, hogy... Mert ugye te szinkronizáltad a Mamma Mia-ba Sophie-t, hogy akkor igen, is fiatalnak érezted magad. Mesélnél erről?
Hát én 4 évesen kezdtem, a Mamma Mia-ra így kifejezetten, ugye én 10 évvel voltam idősebb a színésznőnél, aki játszotta, és én nagyon fiatalnak éreztem rá a hangomat, de hát nem a rendező döntött el, meg nem én, ugye, hogy én leszek a magyar hangja a Sophie-nak, hanem erre casting volt. És hát úgy választ, úgy ítélték meg, hogy az én hangom illik hozzá a legjobban. Én nagyon kritikus voltam mindig is önmagammal, én nekem nem is tetszett a Mamma Mia első részében, én szerintem nagyon nem illettem rá, mert akkor fiatalnak találtam még magam. A második részben már nem volt ilyen problémám, úgy érzem, hogy akkor hozzánőttem, akkorra már.
Átvenném a stafétát a Mátétől, nekem is lenne egy-két kérdésem. Én, hát meglehetősen zavarba vagyok, én szerintem túlzás nélkül mondhatom, hogy az egyik legnagyobb rajongója vagyok mindhármatoknak, és nagyon-nagyon különlegesnek érzem azt, hogy a ti nevetek, a Cető név, az tulajdonképpen összefort a szinkronizálással, a szinkronhangokkal. Egész gyerekkoromat végig kísértem mind a hármatoknak a szinkron szereplés, és fergeteges élményeket adott. Igazából először is azt szeretném tőled megkérdezni, hogy... Volt-e olyan szinkronizálásotok, ahol együtt szerepeltetek mindhárman, és ez zavaró volt-e? Illetve, hogyha nem volt ilyen, akkor van-e olyan elképzelés, hogy lesz-e ilyen?
Biztos, hogy volt ilyen. Egészen biztos. De emlékeznem kéne, hogy mi volt az. Attól tartok, hogy nem tudok konkrét példát mondani, de tudom, hogy volt például olyan szinkronrendező, aki egy sportot űzött abból, hogy mindhárom Cető benne legyen, mert hogy az milyen jó buli. És például a Mancsőrjáratban például azt hiszem, hogy mind a hárman vagyunk egyébként. A fiúknak nagyobb szerepe volt, nekem csak egy kisebb szereplő, aki visszatért időnként, de hogy na például, az egy jó példa rá. Hogy a jövőben lesz rá példa, azt azért nem hiszem, mert én 3 éve már nem élek Magyarországon, és szinkronizálással nem foglalkozom. Reklámokat mondok még innen kintről, de a szinkronizálást már abba hagytam.
Volt abból konfliktusotok, vagy érezte bármelyikőtök teherként, hogy mind a hárman ugyanazt csináljátok? Tehát, hogy gondolk ilyenre, hogy cukoltátok-e egymást ezzel, vagy hogy tényleg volt-e olyan, hogy úgy érezte valamelyikőtök teherként, hogy na ebből elég biztos nem csinálom tovább, vagy hasonló?
Az, hogy egymással úgymond rivalizáltunk volna, ilyen soha nem volt nekünk. Ez annyira természetes volt, hogy ezt mi mindannyian csináljuk. Tehát ez olyan volt, mint... Tehát számunkra ugye ez olyan volt, mint mondjuk akár a levegővétel, tehát mi ebben nőttünk fel, nekünk ez teljesen természetes volt, és ez a színházi körökre is igaz egyébként, hogy inkább örültünk egymás lehetőségeinek, ahol tudtuk, ajánlottuk a másikat, és volt, kifejezetten emlékszem, tehát hogy volt, hogy szurkoltunk a másiknak, hogy megkapjon mondjuk egy-egy szerepet, én emlékszem, hogy én a Vándor Sólyom kisasszony című regényt nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és... Bocsánat, én csináltam az előzetesét a filmnek, én voltam az egyik szereplő, de hát ugye ez, mint tudjuk, nem mindig jelenti azt, hogy aki az előzetes csinálja, az lesz majd a végleges hang is, és akkor tudom, hogy a tesóim szurkoltak, hogy jó, bárcsak én lennék, mert hogy tök jó, hogy szeretném, vagy a tesómnak a párjai is szinkronizálnak most, és tudom, hogy amikor vannak egy-egy castingon, akkor is az van, hogy szurkolunk egymásnak, én is szurkolok nekik, vagy egy-két szerep van, amire azt mondom, hogy úristen, neked ez tök jól állna, hogy remélem te kapod, vagy kihívnak a castingra, szóval egyáltalán nincsen ilyen rivalizálás köztünk. Az pedig, hogy éltük-e meg tehernek ezt, én szerintem mind a hárman igen, volt egy olyan pont az életünkben, de hát nyilván abból kifolyólag, hogy nagyon fiatalon elkezdtük, ez egész hosszasan kísér, illetve hát őket még mindig kíséri végig. Na most kamaszként, amikor azt látod, hogy a barátaid ők suli után eljárnak, mit tudom én, különböző foglalkozásokra, vagy egymáshoz átmennek délután játszani suli után, és te nem tudsz, mert neked úgymond dolgozni kell menni, ez azért volt egy kis belső feszültség ebből.
Ha azt mondom neked, hogy a tesód Ádám majdhogy nem szó szerint ugyanezt mondta így a végével kapcsolatban, azt remélem elhiszed.
Elhiszem, igen.
Tehát ez, amit most mondtál így az utolsó részre, így a kamaszkorral kapcsolatosan, ez... Javíts ki, ha tévedek, Máté, de szerintem majdhogy nem szó szerint ugyanezt hangzott
igen,
el.
Igen, én is nagyon... ugyanezt akartam mondani, igen, hogy ismerős szavak. Gyerekként te rájöttél arra, hogy mi is ez a szinkron. Ez neked akkor még csak játék volt, vagy?
Igen, én ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy idegen nyelvet tanul valaki, aki nagyon korán kerül külföldre, hogy tulajdonképpen ő föl se fogja, hogy ő megtanul valamit, és nekünk a szinkron is ilyen volt, tehát hogy abszolút nem voltunk tudatában annak a nehézségeivel, mert hogy ahogy mondott pontosan, egy ilyen játék volt tulajdonképpen.
És mi motivált akkor téged, hogy ezt csináld?
A szüleim. hogy mi nem fogtuk fel ennek a, legalábbis én, nem tudom a tesóim, hogy voltak vele, de hogy én nagyon sokáig nyilván nem fogtam azt fel, hogy akár ez mások számára milyen fantasztikus dolog, vagy milyen klassz lehetőség lenne akár, mert annyira természetes volt, hogy ez van, és ez adott.
Megmondom őszintén, hogy én személyesen is láttalak téged rendezvényen, méghozzá, ha jól emlékszem, néhány évvel ezelőtt az egyik mondókonos rendezvényen voltál meghívva a zsűri tagként egy szinkron játékhoz. Rengeteg kérdésem lett volna már akkor is hozzá, de ugye nyilván a szervezők egyszerű civilként nem engedtek oda hozzád. Néhányat feltehetnék belőle esetleg?
Persze, hogy ne.
Jó. Azt szeretném kérdezni, hogy amikor a Fandub verseny, mert ugye ezt úgy nevezték, amikor a Fandub versenyt zsűriztétek, vagy zsűriztet több társaddal együtt, milyen szempontokat figyeltetek? Tehát mit gondolsz te, mitől jó egy szinkronizálás?
Hú, ennek nagyon-nagyon sok része van. Amikor zsűriztünk, akkor szerintem igazából, hát ez így egy nagyon alap dolog lenne azt mondanom, hogy a bátorságot is néztük, mert nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy igen, ők mernek sok mindenki előtt beszélni, meg merik ezt csinálni, azonban mégsem merik azokat az érzéseket a hangjukkal kifejezni, amiket meg kellene jeleníteni. Mert ez azért nagyon nehéz, tehát hogy az, hogy én magamban azt gondolom, vagy elpróbálom magamban, hogy oké, jó, akkor én most dühösen beszélek, vagy akár sírok, vagy nevetek, az nem azt jelenti, hogy én ezt meg is tudom teljes mértékben megjeleníteni. És ennek a legtöbbször nem egy ilyen külső fizikai gátja van, hanem ennek mi magunk vagyunk a gátjai, hogy úristen, ezt ciki, nem csinálom, milyen lesz a hangom, tehát hogy mi kritizáljuk le önmagunkat, és mi nem engedjük azt, hogy ez így kiteljesedjen. Szóval azt mondanám, hogy így a bátorságot, és akkor ez hozza magával azt, hogy a játékosságot, meg hogy mennyire voltak hitelesek a megjelenített karakterek, állapotok, hangulatok.
Rengeteg híres film és sorozat ban előkerül a te hangod. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy amikor visszahallod a saját hangodat, amikor visszahallod azt, hogy egy színésznek te vagy a magyar hangja, benned olyankor milyen érzések vannak, hogy emocionálisan tekintesz erre, vagy mint egy munkára, hogy na, ez is megvan?
Amikor visszanéztem magam, akkor nagyon kevésszer fordult elő olyan, hogy el tudott volna magával teljesen vinni a film, mert úgymond szakmai szemmel nézve, hogy itt talán egy kicsit jobban kellett volna rájátszani, vagy itt lehetett volna kicsit színesebb, itt egy kicsit lapos volt, tehát hogy inkább olyan kritikus vagyok voltam magammal szemben, és nem sűrűn voltam elégedett. Uh-huh. Még akkor sem, ha mások azt mondták, hogy nagyon jó, tehát ez az én személyiségemhez tartozott akkoriban.
Egyébként ez a rádióban is így van nálunk is, hogy a hangunkat nagyon nem szeretjük visszahallgatni, legalább, de nagyon sokan ilyenek vagyunk.
Van olyan szinkron szereped, ami különösen közel áll a szívedhez, amit nagyon-nagyon szerettél, illetve pont ugyanennek az ellenkezője is, tehát hogy ami nagyon-nagyon emlékezetes, akár a mai napig a számodra.
Amit én nagyon szerettem csinálni, az egy francia mozifilm volt, az volt a címe, hogy Belier család, és én nagyon szerettem annak a filmnek a hangulatát, a szereplőit, a mondani valóját, és emlékszem, hogy ott a Nikodém Zsiga rendezte, és nagyon aranyos volt, mert énekeltek a filmben egyébként, amit mi nyilván nem énekeltünk le, tehát ez megmaradt eredetiben, és akkor így a nagy dalnál, amikor jött, akkor kihívott, hogy hallgassuk meg, hogy nézzük meg, mert hogy annyira jó, és akkor ott csorogtak a könnyeink. Az egy nagyon szép film volt, az egy nagyon kellemes munkafolyamat, azt egy nagyon kellemes munkafolyamatként éltem meg. De animét is volt, amit nagyon szerettem, a Kaleidosztárt. Úristen, hát én imádtam, azon keresztül én így éltem önmagam, mert ezt nem sokan tudják rólam, de én szertornászként indultam, 4 éves koromtól szertornáztam, az általános iskola első osztályát még szertornász iskolában kezdtem meg, és ugye a Kaleidosztár az meg artistákról, az egy ilyen, ilyen kicsit cirkuszi anime volt, és olyan jó volt azt megélni, hogy tulajdonképp, tudom, nagyon pici voltam akkor, 4-6-7 éves, de hogy a karakter ugyanazokon megy keresztül, meg láttam, hogy ez lehetett volna a jövőm, hogyha én azt nem hagyom abba. Úgyhogy azt azért szerettem nagyon-nagyon azt a sorozatot, azon nagyon szerettem dolgozni. Amit nem szerettem, szerintem olyan, amit nem szerettem, akarnám mondani, hogy nem volt, de minduntalan visszakanyarodik egy munkára a figyelmem. Nem a filmet nem szerettem, hanem a munkafolyamat volt iszonyatosan nagyon-nagyon-nagyon nehéz, és ezt szerintem mindenki elmondhatja, aki valaha csinált Disney filmet az SDI-ban. Nem tudom, szabad-e mondanom a stúdió nevét, bocsánat.
Természetesen, nyugodtan.
Jó, oké. Mert a Disney filmeket, azokat nagyon-nagyon pepecs munkával veszik fel, és én ott, úristen, több napig vettünk fel, pedig nem volt benne sok tekercsem. Azt hiszem, hogy ilyen 90-100 tekercs körül volt benne, amit így felmondunk, átlagosan felmondtam 2 óra alatt egy másik stúdióban, ott 3 napra volt szétszedve. És annyira azt éreztem már 1 óra után, hogy én szeretnék most hazamenni sírni, és soha többet nem visszajönni, annyira béna vagyok, mert hogy még azt se tudtam, de tényleg, tehát hogy még nyögni is rosszul nyögök, oké? Tehát, hogy akkor így, nem, az nagyon pepecselős, tehát hogy iszonyatosan szörnyű, és alkalmatlannak érzi magát az ember, és akkor nekem ezt muszáj volt kikommunikálnom, és akkor aranyos volt, a Dobai Brigi volt ott, és mondta, hogy de Zsanikám, ezt mindenki így érzi, aki ide eljön hozzánk. Volt, aki mondta, hogy ne légy, ne is hívjatok többet. Tehát az egy nagyon szörnyű munkafolyamat volt, de az eredménye viszont nagyon jó lett.
Említetted az előbb a Kaleidósztárt, a felkonferálásban pont a Kaleidósztárból vettük ki azt a jelentet, azt a részt, amikor ugye megszólal Soranay Ginónak a magyar hangján, hogy fotelekben hátradőlni, lámpákat leoltani, mert kezdődik az előadás, pont ez volt az egyik felkonferálunk.
Igen.
És képzeld el, hogy a te hangoddal én is a Kaleidósztárban találkoztam először, és pont mondtam a Máténak, ugye le voltunk még némítva, meg lehetne nézni az arcomat, hogy most látnánk, hogy amikor beleszóltál a mikrofonba, mondom, úristen, tehát egy Soranay Ginó beszél velem konkrétan, tehát ez egy kicsit furcsa, én nagyon szerettem gyerekként az animéket, és rengeteg szinkron hangot, ugye onnan is ismerek leginkább, és nekem is ez volt a legeslegelső, amikor meghallottam a hangodat, hogy az egyik kedvenc karakteremnek a hangja. Ugyan nem kifejezetten fiús animéről van szó, de nagyon-nagyon szerettem gyerekként én is nézni.
Én is, nagyon.
Egyébként testnevelő vagyok, tehát a torna az hozzám sem, tőlem sem áll távol, bár én a tornában nem vagyok annyira ügyes. van olyan karaktertípus, karakterjellem, amivel szívesebben dolgozol, és kevésbé szívesebben? Tehát mit tudom én, egy gonosz karakternek a hangját adni, vagy egy antagonistát, vagy egy agonistát, tehát hogy milyen típusú karakterekkel szeretsz igazán dolgozni, vagy szerettél?
Kezdem azzal, hogy mivel nem. Mert az egyből adta magát, a másikon meg még egy picit gondolkodnék. Amivel nem, úristen, én mindig úgy féltem tőle, hogy kihívnak valami akcentusos karakterre, vagy valami beszédfogyatékosra, mert hogy úristen, hogy azt olyan nehéz megcsinálni, és hát ugye bekapcsolta, amit én is mondtam, amit zsűrizünk egyébként a szinkronon, hogy jaj, de ez tök ciki, hogy nézek ki közben, meg mit tudom én, oké, senki nincs ott, de hogy így magam előtt a magam gátlásai kapcsoltak, vagy kapcsolnának be, amikor úgy kéne, vagy kellett volna csinálni. Egyébként volt benne részem egyszer, azt is pont a Nikodém Zsigának köszönhetem, de megugrottuk a feladatot, és nem is tudom egyébként, hogy melyik film volt, arra már nem emlékszem, hogy miket szerettem csinálni. Én nagyon szerettem a rajzfilmeket, és jaj, hát nagyon szerettem ilyen szerelmeses kis aranyos kis romantikus filmekben játszani, de ugyanakkor nagyon szerettem egyébként gonosz is lenni.
Tudsz olyan szerepet mondani, amiben gonoszt alakítottál?
Igen. Nem tudom, hogy melyik évada volt, de a Once Upon a Time-nak a mi a cím? Egyszer volt, hol nem volt, vagy egyszer volt, hogy abban volt egy évad, amiben igen, amiben gonosz voltam, és tökre szerettem. Meg volt egyébként több is, de nagyon sokszor egyébként, ez olyan vicces, hogy mindig kérdezik, hogy és mi a címe, vagy tudsz mondani példát, mi volt az? Tehát, hogy legtöbbször, ugye mi annyi mindent veszünk fel egy nap, annyi helyre jártunk, annyi mindent csináltunk, hogy sokszor fogalmunk nem volt, hogy éppen melyik filmben vagyunk, hogyha nem sorozatról volt szó nyilván, akkor az más, azt követi az ember, de hogy a cím az annyira nem volt fontos, hogy sokszor nem is tudtam egyébként, hogy mi a műnek a címe, és akkor kérdeztem rá, hogyha volt valami, ami mondjuk úgy tetszett, és elraktároztam magamban, hogy én akkor ezt szeretném megnézni. Tehát, hogy így azért nagyon nehéz címeket mondani, mert annyira egyben mosódik meg nem is mondják el egyébként, hogy mibe megyünk, mit fogunk csinálni.
Wow.
Előbb említetted, hogy félsz az akcentusos munkától, ez miért van?
Nem tudom, hogy milyen. Nagyon sok mindent kéne hozzá hallgatni, és egyébként az a vicc, hogy volt egy színházi szerepem, és azután egyébként nagyon sokat omlottak így a gátlásaim, ahol egy cigánylányt játszottam. Olyan igazi rendes cigányos akcentussal, és akkor rengeteg győzikesót néztem, hogy tudjam olyan venni. Igen, szóval nem tudom, de mondjuk egy orosz akcentust, vagy egy kínait, vagy valami, mert hogy, hogy úgy oké, persze játékból az ember tudja, de szerintem ezt nagyon nehéz úgy csinálni, hogy ne legyen gagyi.
Van olyan műfaj, például ja, ez már volt, bocsánat.
Van-e olyan műfaj, amit imádok?
Igen.
Imádtam?
Igen,
de
igen.
Abszolút, és ezt mindenki tudta rólam, és olyan jól is esett egyébként, mert sokszor hívtak is ezért, csak mert hogy tudják, hogy imádom. Én nekem hozzám a horror állt a legközelebb. Imádtam sikítozni, meg menekülni, meg haldokolni, meg nagyon-nagyon szerettem horrort.
És te egyébként tanítottál is, ha jól tudom. Ez milyen élmény volt neked?
A szinkronra gondolsz, ugye?
Így van, igen.
Jó volt egyébként. Nagyon szembesített azzal, hogy én ezt soha nem tanultam, és hogy ez a véremmé vált, úgymond, mert le kellett ülnöm az első alkalmak előtt, és gondolkodni azon, hogy oké, Zsanett, de mit tudsz nekik tanítani tulajdonképpen? Mi az, amit te csinálsz? Hát mit csinálok? Csak olvasok, és beszélek, és játszok. Oké, de hogy ezt hogy? Tehát, hogy érdekes út volt magamhoz az, hogy megfejtsem, hogy hogyan tudom nekik átadni, hogy mitől lesznek ők jobbak, hogy milyen tanácsokkal tudom őket ellátni, és ez nagyon foglalkoztatott engem egyébként, hogy és akkor mitől jó az, amit csinálunk, vagy mi az, ami hallom esetleg, hogy nem, ez nagyon civil, ez nagyon nem jó, hogy mitől válik azzá, mitől válik jóvá. És azáltal, hogy ezeket elkezdtem magamban megfogalmazni, meg próbáltam nekik átadni, így magammal szemben is sokszor tudatosabb tudtam lenni. Nekem nagyon sokat segített ebben az is egyébként, hogy mivel én azt éreztem, hogy hát oké, csinálom ezt a szakmát, de végzettségem nincs, és ez bennem egy ilyen nagyon kellemetlen, tiszteletlen, nem tudom, ilyen nagyon fura érzéseket keltett, hogy dolgozom egy szakmában, amit tulajdonképpen ki sem érdemeltem, mert azzal nem érdemlem ki, hogy csinálom, de mindegy, hogy én elvégeztem egy ilyen OK-s, de színészképzést, hogy azért valamennyi fogalmam legyen már arról, hogy amit csinálok, mit is csinálok, meg hogy csinálom, és akkor ezeket így összegyúrva úgy érzem, hogy tudtam segíteni azoknak, meg tudtam egész jó tanácsokat adni azoknak, akik ezzel szerettek volna foglalkozni. Én mindig is szerettem gyerekekkel foglalkozni egyébként, van egy óvodapedagógus diplomám, és tehát így ezzel a tanítás részével kifejezetten nem volt problémám, sőt élveztem is.
Említetted korábban azt, hogy ugye szertornáztál, viszont egyszer az Origónak is adtál egy interjút, amiben említettél fiúsabb sportokat is, a focét, a kézilabdát, tehát labdajátékokat, csapatsportokat, és hogy most motorozol, illetve a vadvízi élvezés, raftingolás az, ami neked most imponálna. Erről mondasz nekem néhány dolgot, néhány szót?
Persze, ezek voltak az Origós interjúban, ugye, ahol voltam, vagy tizen, nem tudom hány évvel fiatalabb, még ilyen kalandvágyóbb. A fiú sportok abszolút igazak, tehát én kézilabdáztam, fociztam, de hát két fiútesom volt, szóval velük ez adott volt, hogy ilyesmiket is játszottunk, ami nagyon jól jön amúgy, mert az én kisfiammal is tudok így abszolút fiúsabb sportokat csinálni itthon, tehát nem okoz problémát.
Egyébként az érdekes a kézilabdát is fiú sportnak nevezni, mert hát nekem az a tapasztalatom, hogy a női kézilabda egyébként jóval vadabb, mint a férfi. Igazából itt ezek a ténylegesen a raftingolás, motorozás, stb. Ezek a dolgok már nincsenek meg? Tehát, hogy így, hogy elmúltak?
Hát, a motorozás nem is tudom, hogy mikor hagytam abba egyébként. Nagyon hiányzik, de itt, ahol most élünk, biztos, hogy nem fogom újra kezdeni, mert életveszély. De hát nem, úgy érzem, hogy kicsit felnőttem, és így az, hogy ennyire vágyom az adrenalinra, meg hogy történjen valami, annál valahogy igazából engem a terhességem változtatott meg, én úgy gondolom, én olyan félős lettem mindentől, olyan körültekintő, olyan óvatos, hogy nem. Tehát, hogy ez élvezni, vagy itt meg a motorra sem ülnék fel. Nem, félős lettem. Megváltoztam.
Ez azért érdekes, ahogy így mondod, mert így a félelmeket, ahogy említve, akkor elkérdeznék még egy félelmedre. Ha minden igaz és jól informált vagyok, akkor te félsz a kutyáktól, de mégis van kettő.
Volt, igen. Ők nem költöztek ki velünk Máltára. Én nagyon, nem tudom, én nem tudom ennek a pszichológiáját. Én rettegek a kutyáktól, kiskorom óta nagyon félek, de olyan szinten, hogy meglátok velem szembe jönni egy kutyát, és inkább képes voltam úristen utcákat kerülni, csak hogy ne kelljen elmenni mellettük, nagyon féltem. És akkor lett 2 kutyám, igen, és velük elkezdtem kutyasuliba járni, 7-ből 6 napot lent voltunk, csináltunk mindenféle foglalkozást, és